Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő, itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Egyik kitűzött célját sem sikerült elérnie az Egyesült Államoknak az iraki háborúval, írja legutóbbi elemzésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja. Az elemzésről Sigmond Árpád kérdezte Tálas Pétert, a kutatóközpont igazgatóját.
Ugye a négy cél nagyjából röviden úgy lehet azt mondani, hogy az első egy közvetlen katonai politikai ellenőrzése az iraki energiaforrásoknak, a második, hogy rendet kíván teremteni egy olyan konfliktusokkal terhelt, háborús válságokkal terhelt térségben, mint a Közel-Kelet. Példát szeretett volna statuálni, különösen azokat az országokat figyelmeztetve, amelyek tömegpusztító fegyverek fejlesztésével és terroristák támogatásával foglalkoznak, és végül azt remélte, hogy az Irakban megépített vagy kialakított demokrácia majd elkerül, tehát elterjed az egész Közel-Keleten. Na most, ha a négy célt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy semmiféleképpen nem valósult meg például az, hogy az olaj és földgáz kitermelés döntő része fölött az Amerikai Egyesült Államok gyakorolná a fennhatóságot. Ha a kitermelő cégek székhelye szerinti részesedést nézzük a kitermelési jogok tekintetében, akkor azt látjuk, hogy 16% mindössze az amerikai. Ha azt nézzük, hogy az inváziót megpróbálta az amerikai vezetés beilleszteni a terrorizmus elleni háborúba, akkor a törekvései szerintem e tekintetben is kontraproduktívak voltak.
Emellett ugye a térségben nem is sikerült stabilitást elérni, illetve a demokráciát sem sikerült terjeszteni, hiszen az arab tavasz elsősorban sok helyen inkább az amerikaiakkal szövetséges hatalmak ellen irányult. Ráadásul ugye tanulmányuk szerint eredetileg 50-60 milliárd dollárt szántak volna a háborús műveletekre, de több mint 800 milliárdot költött rá az Egyesült Államok. Azt a hatalmi űrt, amit az amerikaiak kivonulása után Irakban hagynak, ezt a térségből milyen hatalmak tölthetik be?
Azt gondolom, hogy ez nagyban függ a térség stratégiai átrendezéseitől, de döntően két ország aspirál erre. Egyrészt Törökország, részben a kurdokon keresztül, másrészt Irán, elsősorban a sítákon keresztül. Természetesen, ha a szunnita kisebbséget nézzük, akkor azt látjuk, hogy őket viszont Szaúd-Arábia támogatja leginkább. Tehát helyi, regionális nagyhatalmak próbálnak benyomulni abba az űrbe, de azért rögtön hozzá kell tenni, hogy az Amerikai Egyesült Államok attól, hogy kivonultak a Irakból, még nem szűnt meg, közel-keleti nagyhatalomnak lenni. Inkább arról van szó, hogy kényelmesebben, semmiféleképpen nem ilyen presztízsveszteséggel tudja az érdekeit az elkövetkezendőkben érvényesíteni, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy senki a térségben nem akarja azt például, hogy Irak a terroristák területe legyen, hogy egy bukott állam legyen, és elképzelhető, hogy nagyobb támogatást sikerül megszerezni az Amerikai Egyesült Államoknak az iraki politikájához és a közel-keleti politikájához azáltal, hogy kivonult.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatóját hallották. A Perzsa-öbölben kitermelt olaj 90%-a a Hormuzi szoroson keresztül távozik. Irán ennek lezárásával fenyegette meg az Egyesült Államokat még január elején, ha ismét hadihajóflottát küld a térségbe. A szoros lezárását viszont az USA tekinteni háborúsoknak, mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Litauszki Balázs interjúja.
Gyakorlatilag soha a modern történelemben Irán nem zárta le a Perzsa-öblöt. Ha ezt lezárja, ettől kezdve jogilag a háború lehetséges, mert ez casus belli. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Iránnak ahhoz, hogy lezárja az öblöt, több lehetősége van. Az egyik az, hogy elaknásítja. Ebben a pillanatban az amerikaiak kiszámolták, hány nap alatt lehet az aknákat fölszedni, de ez nem 100%. A másik, hogy a partokról hajók ellen rakétacsapásokat tud végezni, a harmadik pedig az aszimmetrikus hadviselés. Ritkán beszélünk róla, de a térségből a kőolaj 90%-a a Hormuzi szoroson keresztül éri el a világpiacot. A Hormuzi szoros rendkívül fontos, jelenleg maximum 330 méter hosszú, és 320 ezer tonna bruttó regisztrált tonnájú hajók képesek ezen a folyosón keresztül menni, amelyről Irán most bejelentette, hogy január 5-től csak az öböl államok hadihajói mehetnek be, az összes többi hadihajó ki van tiltva, és csak iráni engedéllyel mehetnek be. Ezt nyilvánvalóan sem az amerikai amerikaiak, sem a nyugatiak nem fogják akceptálni. Máshogy fogalmazva a feszültség növekedni fog.
Ahogy említette is, a kőolaj 90%-a ezen a szoroson távozik, akkor tulajdonképpen Iránnak sem lehet érdeke ennek a lezárása.
Így van, viszont Irán több dolgot kommunikál. Egy, hogy nem csak neki nem az érdeke, de a világnak sem. Kettő, hogy fölkéri a szomszédos államokat, hogyha Irán ellen az olajembargó továbbra is működik, akkor ők ne termeljenek ki többet, máshogy fogalmazva ne pótolják a kiesést. Ez Kína számára elfogadhatatlan, mert 3,5 millió hordó a napi iráni kőolaj kitermelés, ebből 0,5 millió hordót Kína vesz át, tehát egy Irán elleni embargót Kína nem fog figyelembe venni.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt hallották. Több mint 1%-kal esett vissza Kína gazdasági növekedése a fontos nyugati exportpiacok gyengélkedése miatt. A világ második legerősebb gazdasága azonban még igencsak távol jár azoktól a gondoktól, amelyek a fejlettebb országokat sújtják, Szvetnik Endre összefoglalója.
Európából nézve Kínában a rossz hír az, hogy 1,2%-kal esett vissza tavalyhoz képest a gazdaság növekedése. A jó hír viszont az, hogy a növekedés még így is több mint 9%-os. Mindez arra utalhat, hogy az európai és amerikai piacokon megcsappant kereslet ellenére Kína elkerülheti az úgynevezett kemény landolást, jegyezte meg az AFP. Az ipari termelés még mindig elképesztő mértékben bővül. Az elmúlt évben a növekedés üteme közel 14%-os volt, igaz, 2010-hez képest ebben az esetben is lassabb volt a növekedés. Bár a hónap végén beköszöntő sárkány évét Ázsiában hagyományosan szerencsés évnek tartják, a kínai statisztikai hivatal főnöke elismerte, hogy az európai hitelválság miatt a világ második legnagyobb gazdasága nehéz esztendő elé néz. Elemzők szerint további 1% ponttal eshet vissza a növekedés 2012-ben, miközben Kína az export csökkenése mellett megpróbálja erősíteni a belső fogyasztást. Mindeközben azt is bejelentették, hogy Kínában immár több ember él városokban, mint vidéken. Ez fordulópontot jelent az évezredeken át jobbára mezőgazdasági ország történelmében. Az elmúlt 3 évtizedben hatalmas népvándorlás zajlott le, a lakosok megpróbálnak hasznot húzni a gazdasági növekedésből. A városlakók immár az összlakosság több mint 51%-át teszik ki, azaz közel 691 millió ember él a kínai városokban. Csak tavaly 21 millióan vándoroltak el vidékről. Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a jólét terjedésével párhuzamosan az elvándorlás komoly nyomást fejt majd ki a környezet és a társadalom állapotára. A vidékről érkezett új városlakókat általában másodosztályú polgárokként kezelik, lakcímük még mindig vidékre van bejegyezve, és kevés szociális juttatásban részesülnek. A migránsok második nemzedéke egyre türelmetlenebb, és ez néha erőszakos tiltakozásokhoz vezet. Júniusban utcai rendbontás tört ki Kuangtungban arra a hírre, hogy a rendőrök megvertek egy utcai árust és terhes feleségét. Peking és Shanghai közben megpróbálja megállítani a migránsok beáramlását, miközben kisebb városok egyelőre továbbra is csábítják a vidékieket. Ez azt jelenti, hogy új városokat kell majd építeni, és azt is, hogy a még terjeszkedő városokban nőhet a környezetszennyezés. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A német gazdaság egyik fő pillére a kivitel. A német export sikerének titka az áruk kiváló minősége. Világszerte elismertek azok a termékek, amelyeken Made in Germany, magyarul Németországban gyártott felirat olvasható. Most azonban veszély fenyegeti a német exportot, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
Az Európai Unió Bizottsága tervbe vette az áruforgalom tüzetesebb ellenőrzését, és ezért a jövőben pontosabban akarja feltüntetni a piaci termékek eredetét. A tervbe vett intézkedés egyelőre kizárólag az Európai Unióba behozott árukra fog vonatkozni, de mint a Német Ipar és Kereskedelmi Kamara elnöke elmondta, csak nem biztosra vehető, hogy az EU gazdasági partnerei, elsősorban Kína, India vagy Brazília behozatala terén szintén érvénybe lépteti a Brüsszelben még kidolgozás előtt álló szigorítást. A jelenleg érvényben lévő uniós rendelkezések értelmében a minőségi pecséten azt az országot tüntetik fel gyártóként, amelyben a termék elhagyta az üzemet. Azt, hogy az érintett üzemben csak összeszerelték-e a terméket, vagy a gyártási folyamat minden lépésére is ott került-e sor, elhallgatja a Made in Germany felirat. Egyes nehézipari termékek 90%-át külföldön állítják elő, és csak a munkafolyamatok 10%-át végzik német földön. Az Európai Unió Bizottsága most azt követeli, hogy az EU területére behozott árukon csak akkor lehessen feltüntetni, hogy Made in India vagy Made in China, ha a termék valamennyi alapanyaga, illetve a gyártáshoz felhasznált nyersanyagok legalább 45%-a Indiából vagy Kínából származik. A Német Ipar és Kereskedelmi Kamara elnöke szerint, ha ezt a követelményt az uniós országokkal szemben is kötelező érvényűnek fogják tekinteni, számos német szabadalom alapján gyártott áruról hiányozni fog a Made in Germany felirat, és ez erősen visszaveti majd a kivitelt. Vince Andrást hallották Németországból.
Most hírek következnek, de utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!